Isten hozott benneteket, szervusztok! Arról beszélünk, azon töprengünk, hogy az Istennel való kapcsolatunkra vonatkozóan mit profitálhatunk a függés és az intimitás témájából levont következtetéseinkből. Vagyis abból, hogy nagyon sok fölismerésre jutottunk azzal kapcsolatban, hogy egyfajta alapállásunk és egyfajta kapcsolati mintánk van belénk ivódva, ez alapján látjuk a kapcsolatainkat, és ebből a szempontból mondhatjuk azt, hogy az Istennel való viszonyunk és kapcsolatunk is egy kapcsolat a sok közül. Miért pont az volna kivétel? Abból a szempontból, hogy miért pont arra ne vonatkoznának azok a tapasztalataink, amelyek az összes többi kapcsolatra vonatkoztak. Ugye innen indultunk el, és akkor eljutottunk oda, most már az első részét nem ismétlem egyáltalán, hanem, hogy egyrészt, hogyha föl tudjuk és föl tudtuk ismerni azt, hogy milyen alappozícióban vagyunk. Vagyis, hogy én oké vagyok, te is, én oké vagyok, te nem, én nem vagyok oké, te oké vagy, egyikünk se oké. Akkor ebből nagyon sok következtetés vonhatunk le az Isten kapcsolatunkra nézve. Vagyis, hogy nagyon sok minden, amit valóságnak tartunk, egyáltalán nem az, hanem egy illúzió, aminek természetesen megvan itt bennünk az idegrendszeri háttere. Az persze megvan. Aranyos kis sejtecskék megfelelő módon összefüggésben vannak egymással, ezt én mind tudom, meg értem, bár nem látom, és ez aztán elhiteti velünk, hogy az a valóság, aminek gondoljuk, hogy az a valóság. Na aztán, ha ez nem adna nekünk elég segítséget, emiatt arra gondoltam, hogy egy-két olyan életünknek mélységes helyzeteit próbálok megnevezni, amelyekben nagyon jó föltárható önmagunk számára az, hogy mit is gondolok én az Istenről, mit gondolok magamról, és mit gondolok a kettőnk viszonyáról. Ugye erről volt itt szó. Tehát nem öncélúan mondom most ezeket a helyzeteket, amelyekben talán előbb-utóbb mindnyájan belekerülünk, vagy belekerülhetünk, hanem hogy fölismerjük azt, hogy mi is lakik itt belül. Mert hiszen egyébként a valóságról alkotott téveszméink, azok teljesen elborítanak bennünket. Az első az az volt, mindent beleadunk, és így sem sikerül. Mit gondolunk akkor magunkról, Istenről, meg a kapcsolatunkról? Azután az igaz vágyaink nem teljesednek be. Hogy éljünk ezek után? Istenre hivatkozva, ráépítve az ő nevében nem lesz semmi eredmény. Mi történik velünk ezután? Minden jó szándék is kevés volt, hogy valami jó történjen. 5. Rádöbbenünk arra, hogy vannak sebeink, amelyek sosem gyógyulnak be. Milyen céljaink lesznek ezek után az életben? Mit várunk mi ezután az élettől, egymástól, magunktól? Aztán rádöbbenünk arra, hogy vannak hiányok és hiányaink és veszteségeink az életben, melyek sosem nyernek pótlást. Mindig hiány és veszteség lesz. Azt hiszem ez volt, amiről beszéltem az első 6, és aztán hát 15 van összesen. De teljesen önkényes ez. Biztos van 30 is, én most csak úgy irogattam. Például a 7-es, mikor olyan gyöngéinkre ismerünk rá, amelyekről még csak nem is volt sejtésünk. Mondjuk éppen beszélgettem néhány nappal ezelőtt egy idős valakivel, egy nagyon kedves valakivel, aki azt mondta, ó, Feri atya, hát nekem olyan gyöngéim, olyan, nem is tudom milyen kifejezést használt, teljesen oda vagyok. Azt gondoltam, hogy ment az életem, hogy hát ezen túl vagyok, ezt uralom, ezt legyőztem, képességek kifejlődtek, ilyesmi. Most itt vagyok 70 évesen, és ahogy alakulok és változok, rosszabb vagyok, mint voltam. Pedig nem is csináltam érte semmit. Egyszerűen csak idősödik, és rájön nem arra, hogy elfelej dolgokat, mert a semmi, hanem hogy sokkal idegesebb, mint mikor 20 évvel ezelőtt élt, pedig akkor még dolgozott is. Szóval, hogy legalább volt valami reményünk, nem még 56, hogy bölcsülünk, meg úgy higgadunk, meg a tapasztalat, és az élet ezt keresztül húzza. Aztán, hát hogy ugye természetesen magamról is beszéljek. Szóval, ugye itt mondta, hogy így oké keret, meg úgy oké keret, és hát persze, én oké vagyok, ti okék vagytok, nem? Hát, hogy ez volna egyfajta cél, és ez így milyen jó lenne, ha így élnénk. És akkor, ahogy úgy töprengek azon, ahogy itt állok, és valamiféle kapcsolat van egymás között, vagy köztünk, tudjátok ám, azért egyszer-egyszer rájövök a saját hanghordozásomból, a saját mondataimból, hogy nem egyszer ám én azt gondolom, hogy én oké vagyok, és ti nem. És hogy fölismerni azokat a pillanatokat, mikor valakivel beszélgetek, és elönt egy indulat, és nagyjából azt így lehet megfogalmazni, jaj, te, ha hajlandó lennél úgy élni, ahogy mondom, már rég jobban lennél. Hogy aztán elönt ez az indulat minden nap jó párszor. Most már 45 perce hallgatok, most már fejezd be, elmondom neked a tutit, aztán menjél Isten hírével. És aztán este, akkor belenézek a tükörbe, és na Feri, jó van, ez is te vagy. Hát akkor integráld az én képedbe ezt a piszokságot. Úgyhogy számomra is egy vágy, hogy magamat is, meg titeket is okénak lássalak. Mert ugye úgy szokott lenni, én oké vagyok, ti nem, és akkor egyszer csak megrecsenek, és akkor rögtön nem arra váltok, hogy talán ti is, hanem hogy ti okék vagytok, én meg nem. Szóval úgy el vagyok, mint mindnyájan. Igazából az élethez, mintha tényleg nem kéne a másik ember. Tehát tényleg az, mondjuk az első 3 évben valami úgy belénk kerül, abból már bőven végigéljük az életet. Mindegy, hogy aztán kivel találkozol, milyen, abból a tapasztalatból már simán. És azt is gondoljuk, hogy tényleg úgy van. Na jó. Következő. 8. Akit legjobban szeretünk, nem is szeretjük igazán. És aki legjobban szeret bennünket, nem is szeret igazán. Volt már ilyen tapasztalatotok? Most mondjam, hogy remélem, hogy igen. Hogy azt a fájdalmat, amikor azt mondod, hogy én azt gondolom, vagy gondoltam, hogy őt szeretem a legjobban ezen a világon. És jön egy helyzet, és rájössz, hogy akit a legjobban szeretsz a világon, azt se szereted. Ó, és megvolt benned az illúzió, hogy hát ő tényleg szeret a Peti más. És ezt szoktuk is mondani. Ugye? Ez a klasszikus, tehát ezek a mondatfordulatok, amelyeket egyébként mindig komolyan veszünk ebben, ez az érdekes. Tehát 50 éves vagy, öt odaáll eléd egy 60 éves, és azt mondja, ebben az a szép, hogy 50 évesen tényleg nagyot szól ez a mondat. Én már annyi nőt ismertem, Klárika drága, de hát magácska, én ilyen nőt még nem láttam. Klárika, magát ki kéne találni, ha nem volna nekem. És hogy ezek a mondatok egyszer csak így elérnek, és azt gondoljuk, hogy ez rólunk szól. Tehát végre valaki fölismert bennünket. Miért kellett 50 évet erre várni? Szilágyi Domokostól elolvasok most egy verset. Ez a Szilágyi Domokos, ez nagyon tudott, ez a valaki. Hogy mire is gondolhatunk itt? Mi előtt? Ez a vers címe. Elnézést az előadásért. Mielőtt elmegyek, egy s más akad intézni való, hiszen még nem is szerettelek. Nem volt idő, mert szeretkeztünk. Dolgoztunk is, bíztattuk egymást, hogy lesz még idő az előtt. Lesz idő, óriás szivarból szennyezhetetlen kékig föl a smogot fújni, sivalkodni a születőkkel, s meggyilkolódni az áldozatokkal, hiszen még nem is szerettelek. Csak sivalkodtam, s gyilkolódtam, tanítottam, hogy kell szeretni, hiszen még nem is szerettelek. Élnem adjatok, mielőtt elmegyek. Nem szabad pucérul látnom a földet, ölelés után, mely halált szül, hiszen még nem is szerettelek. Nézz rám, hadd enyhüljek meg, mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. Ez a Mielőtt című verse. Hogy mikor ez a tapasztalat elönt bennünket, mit gondolunk magunkról, az Istenről, meg a kapcsolatunkról. Következő. Föl nem ismert kísértések. Ezekről nem tudok semmit sem mondani. Nem emlékszem rájuk. Nem sikerült őket fölismerni. Természetesen vannak föl nem ismert kísértések, melyeket sikerül 1 év, 10 év, vagy 50 év múlva fölismerni, és akkor a homlokunkra csapunk, hogy hát, ha én ezt fölismertem volna, se csináltam volna másképpen. Mindegy is, hogy csapok a homlokomra, de hogy olyannyira tudok vak lenni, hogy még azt sem tudom beazonosítani, hogy ez egy kísértése vagy nem. A megkísértés történetben zseniális az. ahogy a kísértő próbál játszadozni a mesterrel, és azt mondja, bizonyítsd be, hogy Isten fia vagy. Ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy váljanak kenyérré. Bizonyítsd be, hogy Isten fia vagy, és ha Isten fia vagy, akkor vesd le magadat innen a templom párkányáról, mert hiszen megvan írva, angyalainak parancsolt neki, hogy kőbe ne üssed lábad. Amikor föltámad bennünk ez, hogy bizonyítsd be, az majdnem mindig kísértés. Bizonyítsd be, hogy értékes vagy. Bizonyítsd be, hogy jó vagy, hogy érsz valamit, hogy szeret téged az Isten, hogy te szereted, bizonyítsd be. Ó, ezt a kísértő szokta velünk játszani. Ezt nem kell bebizonyítani ugyanis. Az, hogy értékes vagyok, nem kell bebizonyítani, mert így van. Hogy jó vagyok, nem kell bebizonyítani, mert így van. És amikor elkezdeni bebizonyítani, ó, a kísértő röhög a markában. Jézusnak a megoldása egyszerűen zseniális. Nem hajlandó a sátán előtt bizonygatni semmit. Azt mondja, ez így van és kész. Így van, nem bizonyítom. Csak ugye az a nagy szám, hogy ő fölismerte, hogy kísértés. Mi meg nekiállunk görcsös akarattal bizonyítani. És amikor elkezdjük bizonyítani, akkor szoktak a többiek áldozatul esni ennek. Mikor azt gondolod, hogy én nem vagyok elég jó nő, és akkor a kísértő azt mondja, bizonyítsd be. Nem így szokott lenni? És akkor bebizonyítom, hogy jó nő vagyok. Értékes vagyok. Ezt bizonyítsd be, és akkor elkezdj, ilyen munkamán leszel. És akkor ilyen teljesítmény megszállod, mert be akarod bizonyítani azt, amit nem kell bebizonyítani, hanem le kell higgadni. Csak nyugi. Következő, szenvedéseink, amelyek értelmetlennek tűnnek. Megint csak a héten találkoztam valakivel, aki azt mondta sírva, bent a kórházban látogattam meg, Feri atya, annyira szeretnék meghalni. Én egy valamiért imádkozom az Istenhez, hogy vegyen már magához. És ott ülünk mind a ketten, és akkor tudjátok, én is azt gondolom, lehet, hogy az lenne a legjobb. Hát lehet. Hát csont és bőr. Morfium injekciókkal él valamennyire. Homályos a tekintete. Hát ne értsem meg az imáját, hogy Istenem, de lennék már nálad. Most meddig csinálom ezt még? Hát hogy megértem, én nem győzöm meg. Marika néni, nem szabad ilyet mondani. Szép az élet a morfinnal is. És olyan, hát szóval nem tudom, ezt a tudatalatti csinálja, vagy egy angyal, de hogy itt van nekem ez a tapasztalatom tegnap előttről, vagy mikorráról, és akkor egyszer csak kezembe kerül ez a vers. Kamasz angyal, ez a címe, szerző U.A. Kamasz angyal vagyok, ne haragudjatok, se mást őrizni, se elbukni nem tanultam meg még. Egy kamasz ördögbe vagyok szerelmes, bár nincs nemem. Higgyétek el, ez a legeszményibb szerelem. Mert csupa vágy az elérhetetlenért. Amit elértél, már nem a tied. Nem akarok elérni semmit. Nem akarom, hogy ne legyen, mire vágynom. Sagálszárnyú angyal vagyok, bospofájú ördögbe szerelmes. Csak egy helyet adjatok a háztetők fölött. A helyet a háztetők fölött. És varázsos szemet, parás szemet, hogy bekukkincson a családi szentélyekbe, mint sánta ördög. Az undorát kötvén, Belzebúbnak csokorba, kívánkozzék vissza a meghitt tűzhelyhez, haza a pokolba. S a föld felül, s a föld alól, vissza a földre, ez a próba. Végignézni az emberi történetet, eme karóba húzotott, s mégis itt maradni és megmaradni, mert hiszen olyan ólomsúlyos az élet, és nem könnyű meghalni sem. Az ördög büntetése, hogy a földön kell lennie. Elég komor kép. Következő. Bűneink, amelyeket nem tudunk jóvá tenni. Emlékszem, hogy emlegettem nektek egy olyan valakit, akitől sokat tanultam. Kórházi lelki gondozó az illető. Évtizedeket töltött azzal, hogy beteg emberek ágya mellé ült. És egyszer kérdeztük tőle, mondd meg akkor, mi történik, amikor egy haldokló mellett ülsz, és hülyeségeket mondtál, és a haldokló másnapra meghal. és nem lehet kijavítani azt, amit mondtál, amit nem mondtál, hallgattál, mikor szólni kellett volna, szóltál, mikor hallgatni kellett volna, és már nem lehet kijavítani. Na te lelki gondozó, mondd meg, mit kell ilyenkor csinálni, mit gondolsz magadról, az Istenről, meg a kapcsolatról. És ez a valaki, hát megjárta már azért a hadak útját, azt mondta, ó, ez bizony így van. Ezeket a helyzeteket már a múltban nem lehet jóvá tenni, mert ezek a helyzetek elmúltak. Egy valamit tehet az ember, jóvá teszi a jövőben, hogy ezek után is leülök a következő beteghez, és nála már nem rontom el. És hálát adok ennek, aki már odaállt van, hogy rajta megtanulhattam, és a következőnél nem szúrom el. Ezzel már mondtam is valamit, hogy mit gondolok magamról, az Istenről, meg a kapcsolatunkról. Tehát igen, merem kimondani azt, hogy ezt én őnála jóvá tenni nem tudom. Minden mélységes tiszteletem és megbecsülésem azokért a szülőkért, ültök itt egy páran, akik már ezt a pokoljárást megjártátok. Akik tudjátok, mit rontottatok el. És a gyereketek olyan, amilyen. És már felnőtt. És ott érzitek a kezetek nyomát a tévedésein, a bolyongásain, a zsákutcáin, a gödörbe esésein. Ott van az új lenyomatotok rajtuk. Fáj-e? Mondok akkor egy történetet magamról. Ne csak rátok nézzek. Szóval hittantábort csináltunk 10 éves gyerekeknek, első áldozás után. És hát ugye vettük végig a sarkalatos erényeket, ugye, amikről múltkor beszéltünk, hogy a sarkalatos erényekkel Istenig nem lehet jutni. És akkor sarkalatos erény, bátorság. És akkor mit találtam ki? Bátorság próba a gyerekeknek. Ó, emlékeztek erre a történetemre. Bátorság próba. És akkor persze fölvezettem én, így lesz, élvezitek, fogjátok bírni. És akkor... Na szóval, kimentünk az erdőbe, sötét volt este, és akkor én piff-puff egyszer csak eltűntem. És hát a gyerekek, most nem is mondok sok mindent, amit szoktam ilyenkor mondani, csak a végét, amikor már úgy kezdtem hallani, hogy egyik-másik már mintha sírna. Így volt. Na és akkor előjöttem, ha-ha, itt vagyok! A gyűlölet materializálódott. Ugye én még ilyen naívan, még mindig, most akkor hazamegyünk és megbeszéljük, mi történt. Na jó, minden esetre másnap az egyik kislány a következőt mondta a záró imádságon. Ezt mondja, hát én azt hittem, ha eljövök a hittantáborba, az olyan lesz, mintha a mennyországba jutnék, de a pokolba kerültem. Ferenc atya, bejött, ráéreztél, jó ötlet volt, megcsináltad, úgy elhárítottam ezt, azt se tudom már ki volt. Hogy tegyem én ezt jóvá? Mondok egy viccet. Nem, mintha jóvá tudnám tenni. A mennyországban új látogató van, hát úgy örök időkre, de azért mindegy, lóbálja a lábát, nézi az órát, ebédidő van. Jön egy angyal, és hozza az ebédet, celofán papírba csomagolt szendvics. Ma biztos szendvics van, megeszi. Másnap lóbálja a lábát, felhő nücsörög, jön az angyal, hoztam az ebédet, szendvics, celofán papírba. Hát kezd egy kicsit gyanakodni, de azért megeszi. Harmadnap, ebédidő, hoztam a szendvicset. Hát mire azért azt mondja, ne haragudj, angyal, hogy a mennyországban szendvics van? Mire az angyal azt mondja, hát ilyen kevés emberre nem főzünk. Hát ezt éltem át, miután a gyerkőc azt mondta, hogy sikerült őt a pokolba vinnem. Körülbelül ezt gondoltam a saját üdvösségemről. Következő. 12. Jólétben élek, megvan mindenem, mégis boldogtalan vagyok. Ez ma sokaknak. Ma már a szociológusok mondják és mutatják azt, hogy egy nagyon nagy Isten iránti érdeklődés indul el, nem az életút delétől kezdve, hanem már 30 fölött. És az az ezzel kapcsolatos hipotézis, hogy ez azért van, mert körülbelül 30-35 éves koráig azok, akik totálisan bevetettek mindent, hogy ezen a világon, és tényleg el is érték, azok már ki is ábrándultak belőle. Ebből a szempontból kívánom nektek, hogy legyetek nagyon sikeresek. Hamar, 10 év alatt jussatok mind a csúcsra. és lássátok, hogy nem lesztek tőle boldogok. Milyen jó azoknak, akik a csúcsra jutottak, és már látják, hogy ez nem az a csúcs. Ez csak a K2. Az a másik az odébb van egy kicsit délebre, meg keletebbre. Szóval sikerek, eredmények minden után. Rájössz, hogy ú, te jó ég. 13. Nem találom helyemet a világban. Pedig mennyi mindent kipróbáltam. Még egy csomó bűnt is elkövettem, hát ha izgi lesz. Ráébredünk a történelmi talajvesztettségünkre. Mondjuk annak a nem tudom nektek egy szívbe markoló tapasztalat-e, hogy a szüleink generációjának a tapasztalataiból alig tudunk valamit átvenni. Egyszerűen az előző generációk bölcsessége nem adható át. Nem tudjuk átrakni a saját életünkre. Tehát annyit változik a kor, hogy emlékeztek a példámra múltkor, hogy kitől tanuljuk az életet? Hát ki a csodától? Hát az apámtól nem. Tehát nagyon szeretem az apám, hát jó, az anyukám is. Hát jó, de hát az... Mikor megkérdezem, hogy te anya hogy csináltad, hát olyanokat mond, hogy sírhatnékom lesz. Minden relatívnek, esetlegesnek és mulandónak tűnik. Egyszerűen nem találunk fogást. Szoktátok nézni a szumót? Azért egy kicsit. Mértékkel mindent lehet. Akkor gyorsan azt a történetet, amit már tudom, egyszer elmondtam. Papnövendékek voltunk, és kamerával mentünk, és interjúkat készítettünk. És az egyik interjúban az történt, hogy oda mentünk emberekhez, és azt kérdeztük. Kedves András, mi a véleményed az ordinációról? Most kíváncsi lennék, hogy tegye fel a kezét, aki tudja, mi az, hogy ordináció. És ordináció azt jelenti, hogy papszentelés, az ordó fölvétele, az egyházi rendben való részesedés, ez az ordináció. De hogyha csak ezt a szót hallom, hogy ordináció, nem tudom kinek milyen asszociációi támadnak, hát nekem is támad egy pár. Úgyhogy mi pedig ugye komoly papnövendékek voltunk, szentelés előtt is hát mentünk, és sose felejtem el, déli pályaudvar, mikrofonnal, kamerával, Baktert meginterjú voltuk. Így volt, ahogy mondom. Kedves Bakter úr, önnek mi a vélemény az ordinációról? Kicsit hunyorított az egyik szemével. Mértékkel minden szabad. Aztán elárultuk neki, hogy mégiscsak. Szóval arról beszélek itt, hogy ez mint élettapasztalat. Most szóval tényleg azt érezzük, hogy nincs fogás az életen. Nincs hol... Tehát, szóval csecsemőként nem tudtuk honnan elkezdeni. Hát akkor valahogy, szóval így nincs fogás az életen. Hogy kezdjük újra? Most egyet kezdjük újra? Na jó, kezdjük újra, de honnan? Mi alapján? Hát most kibe bízzak? Mi az, ami maradandó? Satöbbi. Miért volna érdemes élni? És akkor az utolsó, akkor ez a 14-es kell, hogy... Nem, 15. 14? 5. Nem tudok eléggé beleszólni a saját életembe. Szóval, hogy az a tapasztalatom, az élményem, hogy nem tudok eléggé beleszólni a saját életembe. Nem tudok eléggé hatást gyakorolni a saját életemre. Hogy minthogyha a fejem fölött dőlne el minden. Van ilyen élményünk? Mindenféle szinten, gazdasági szinten, társadalmi szinten, szociális szinten, politikai szinten, mit tudom én, hogy valahogy mintha minden a fejünk fölött dőlne el, és közben még azt is meg kéne ennünk, hogy ezt mi akarjuk. Tehát ezt én akarom, én erre szavaztam, én ezt így szeretném, és tulajdonképpen minden jól van. Tehát, hogy közben még gondoljam ezt is róla. Mikor ilyen élményünk van, hogy de hát akarta a... Ugye van ilyen élményünk, hát... De, hogy én nem akartam, és akkor mi csináljak? Most akkor várjak 3 évet még, és akkor dobjak be egy cédulát? És higgyem, hogy akkor most én az életemet a kezemben vettem, és tartom? De azért egy picit sem szeretnék politizálni. De ne, ez most én nem politikai kijelentéseknek szántam, hanem csak hát vagyunk egy adott közegben, és ott lesznek mindenféle élményeink. Gondolhatjátok nyugodtan, hogy annak szántam, persze. De most ezt komolyan mondom, nem annak szántam, hanem valami, ezeket gondoltam ilyen alap lét tapasztalatainknak, olyan 21. századinak, És ezekben a tapasztalatokban tárulhat föl önmagunk számára, hogy mit gondolok magamról, mit gondolok Istenről, és mit gondolok a kapcsolatunkról. És akkor most összeírtam 7 pontot, amiben aztán lesznek ilyen A-B variánsok, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le ezen léttapasztalatok nyomán. És akkor egy történettel szeretném kezdeni. Ugye az a kérdésünk, hogy akkor most hogyan éljek? Akkor most ezután mibe bízzak? Akkor most ezután mondd meg, Uram, hogy most segítesz, vagy nem segítesz? Most akkor vagy, vagy nem vagy? Most akkor velem vagy nem vagy velem? Most akkor én képes vagyok emberi életre, vagy nem is vagyok képes? Tehát ez mikor itt tartunk, itt vagyunk. És akkor egy motto, így előzetesen, a paraszt ember nézi a termést. És a mellette áll a pap. És akkor, hát, ezt jó megcsináltam. Gyönyörű vetés, gyönyörű, ekkora kalászok. Hát és a pap azért mégiscsak összevonja a szemöldökét, azt mondja, hogy ha, de Gazsi bácsi, hogy megcsináltad? Hát legalábbis mondjuk a jóisten adományából, vagy ajándék, nem Gazsi bácsi? Mire a Gazsi bácsi úgy huncutul, ránéz a papra, és azt mondja, hát tudja, atyám, tavaly hagytam a földet csak úgy. Úgyhogy én ezt most jól megcsináltam. Na ez az egyik. Most akkor ki csináltam, mint csináltam, most ki segít, ki nem segít, most kin múlik rajtam, az Istenem, de senkin sem múlik, úgy, hogy van rossz. Akkor a példák mind a sport világából valók. Mert arra gondoltam, hogy hagyjuk ezeket a klasszikus Isten képeket, hogy a, ugye nem bíró, mert vannak rendes bírók is, hanem mondjuk ítélet végrehajtó, meg büntető, meg akármi, meg rendőristen, meg haragvóisten, meg bosszúállóisten, ezeket már ismerjük. A sport világából fogom hozni most az Isten képeket. Az első, ezekben a léttapasztalatokban hozhatom azt a választ, hogy végül is nekem az élet sehogy se fog menni. Sehogy. Ahogy én akartam volna, akarnám, az úgy nem megy. Isten meg nincs. Hát, hogy ebből mi jön ki? Nem kívánom senkinek. Most ennek van egy puhább változata. Puhábbaknak, akik nem ilyen radikálisak. Ők azt mondják, hát nekem ez az élet nem megy sehogy. Ez nekem nem megy. Hát Isten van, szurkol. Ez a szurkoló Isten képe. Isten a drukker. Ez annak megfelelő, ahogy szoktatok volt jönni, Feri atya, kérünk egy jegyes oktatást. És akkor jegyes oktatás rendel, következő mondatot mondjátok. Azért akarjuk, hogy templomban legyen az esküvőnk, mert azt szeretnénk, hogy a házasságunkat Isten előtt kössük meg. Az esetek 90%-ában ezt szoktam hallani tőletek. Hát azért fontos a templomi esküvő, mert hogy a templomi az igazi, mert akkor ott Isten előtt kötünk házasságot. Ez a szurkoló Isten. Pannika, Petike, virágos arccal, fényes tekintettel, reménnyel csordultik telve, ott állván az ortán előtt, oltár előtt, és azt mondják, na mi most ezt megpróbáljuk, és akkor sandán kikucskálunk, először talán a szentély falára, máskülönben talán odaföl a kórus ormára, hogy az Isten milyen zászlót lobogtat. Most az Isten nekünk szurkol, vagy nem, nagyon reméljük, és Feri atya, te olyan pap vagy, te, hogy meg tudod testesíteni a nekünk szurkoló Istent. Mert végül sok között nincs az esküvőnkhöz, de ott fogsz állni, ugye ilyen a mi mezünkben leszel. Hát igen, még esküvői mez, az a mi trukkerünk, és akkor nagyon kedvesen fogod mondani, hogy mondjátok utánam. Ez a szurkoló Isten. Ennek a modellnek, tehát az Isten szurkol. Én most nem mondom, hogy ennek a modellnek talán még a legjobb variációja az az, hogy egy arénában vagyunk, ott folyik az élet küzdelme. Mint egy gladiátor. Ott harcolunk, és Isten pedig a császár. És amikor belehalunk az életbe, és ott fekszünk a porban, akkor látjuk, hogy Isten ezt mutatja. És akkor, na, becsület. Hát talán még ez a legjobb. hősies, abszurd élet. Lehet, nagyon-nagyon hősies. Második variáció. Ilyeneket fogok mondani. Második variáció. Azt mondja az ember, magamról azt gondolom ezekben a helyzetekben, mint ahogy nagy költőnk mondta, majd nekem sikerül. Én vagyok a legjobb. Nekem akkor is menni fog. Majd, ha nem egyszer, majd kétszerre, háromszorra, majd én megmutatom. Nekem menni fog. Isten meg vagy nincs, hát ha menni fog igazából mindegy is, vagy pedig szurkol. Na ez micsoda? Ez valami olyasmi, hogy bíztatást elfogadunk a mennyből. Tehát ez a hajrá, hajrá, Margit néni. Tehát szurkolást elfogadunk, de egyébként, mint halálig. Mit gondolok Istenről? Azt, hogy végül is nem kell, én a saját edzőm vagyok. Olyan régen úgy volt, hogy jártam egy nevelőedzőhöz, akkor utána volt egyesületi edzőm, most már elég nagyfiú vagyok, kijártam a TF-et, most már szakedzőim megvan, most már nem kell nekem edző, majd én megírom magának az edzéstervet, és akkor majd okulok a tapasztalataimból. És Isten itt valamiféle nevelőedző. Ha van, akkor ő kicsit úgy nevelgetett minden, aztán kigyógyultunk belőle, és most már magunknak írjuk az edzéstervet. 3. Saját erőmből, de Isten segít. Nem csak szurkol, meg nem csak nevelőedző, akiből kinőttünk, hanem szurkol. Rosszat mondtam, tehát segít, segít. Ez a jobbik verziója, hogy Isten segít, akkor ez olyan, hogy Isten folyamatosan ott ül a kispadon, és mondja, hogy hogy csináld. Hát néha van szünet, ez a gyónás, és akkor még a 45 percnek már kaptunk 5 gólt, már rúgtunk egyet, és akkor persze mindenre van magyarázat. Ugye, mert az ellenfél 11 játékossal játszik, mi is, de... Szóval, itt Isten az edző. Mi akkor kifutunk, akkor iszonyú fáradtak vagyunk, ugye? Hát van olyan, mert látjuk, akkor elfekszünk a földön, és akkor berohan az edzőhoz egy kis innivalót, és akkor iszunk, és akkor jaj, de jó, tényleg az Isten mégis segít, és akkor aztán megint, és hányaknak van ilyen Isten képe. Tehát Isten edző, most hogyha van egy nehezebb verziója ennek, hogy Isten néha segít, néha nem. Ezt pedig általában pedagógiai érzékkel dönti el. Ezt persze mi utáljuk. Tehát ez mikor, nem tudom, én ugye atléta voltam, és akkor 4x2000 méter. Ugye, és csak mondjuk annyi volt a követelmény, hogy mindegyik 2000 gyorsabb legyen, mint az előző. Tehát ilyen egyszerű edzésprogramok voltak. Ugye nem lehet csodálni, hogy előbb-utóbb elkezdtem a magam edzője lenni, nem is vittem sokra. Na és akkor ugye az edző meg üvölt, mikor te úgy besavasodtál, tehát körülbelül úgy érzed, mint a két lábadban bennen lenne két ilyen márványasztal. És nem haladsz, csak így a térded megy föl le. Az nagyon szép látvány. Szóval beöntik az olmot a lábba, és teljesen készek vagyunk. És akkor halljuk, ahogy az edző üvölt be kintről. Haladjál! Szerintem ez felfüggesztettet ér. Tehát ezek a mondatok, tehát ilyen ér, hogy mondjam, hogy szokták mondani, demokráciákban börtön jár. Tehát egy ilyen beszólás ér, hogy haladjál. És akkor mi történik? Ugye a hívő ember az, aki amikor ugye állsz a zuhany alatt, én nem tudom, most aki nem sportot, az lehet, hogy iszonyat unja, amiről beszélek, de nekem meg 1000 emlékem van, és jó szórakozok. Állsz a zuhany alatt, és megcsináltad. Érted ezt? Tehát mindegyik 2000 jobb volt, mint az előző. Lehet, hogy az edzőt hazudott pedagógia érzékkel, de mindegy. Állsz, így jön a meleg víz, és míg remeg a lábad a meleg víz alatt, tehát akkor így kész vagy. Így jön a víz, így hányszor csináltam ezt így? Csak így átfut egy gondolat, hogy mégiscsak igaza volt. Na ez az Isten kép megvan? Ha nem vagyunk prűdek, meg lesz. Bizony, hogy meg lesz. Ugye, és akkor a pap előtt meg ezt úgy szoktuk kommunikálni, hogy hát végül is aztán hálát adtam az Úrnak, hogy megsegítette. De hogy közben nem éreztem semmit, az biztos, és hogy mit gondoltam, azt most nem mondom. Mert azt egy másik papnál gyóntam meg, hogy ne legyen ciki. Most szóval... Itt az Isten pedagógiájához meg még az is hozzátartozik, hogy Isten mindig mondja nekünk, meg kérjük azt, hogy Uram, csalj már egy kicsit. Ezt is szoktuk kérni. Igaz, hogy nem volt a labda, de nem lehetne kicsit. Nem volt benn? Ismeritek ezt? Hát, jaj, persze! Nem volt benn? Nem volt kész! Hogy a labdán meg egy óriási tenyérnyom. sárba fociztunk, ugye most. Szóval, és akkor megpróbáljuk Istent rávenni, hogy csaljunk már egy kicsit a mi kedvünk, egy kicsit mi felénk. Aztán nem, akkor meg elkeseredünk. És akkor ezt is később belátjuk. Még egyet elmondok, aztán eltűnök. 4. Magamról azt gondolom, hogy hát úgy folyamatosan iparkodok, én azért mélypont meg, de azért én iparkodok folyamatosan erőfeszítve, de azért nem elég, azt én tudom. Kis realitás. De azért nem elég. Istenről meg azt gondolom, Isten segít, és aztán mindig eltűnik. Isten az a valaki, aki segít, és aztán elmegy, hogy ne legyen rá szükség. Isten néha nagyon besegít, aztán Isten néha kicsit segít, néha nem segít, néha nekem segít, néha meg úgy látom, hogy másoknak. De ezt látom, de aztán valamennyit segít, és akkor köd előttem, köd utánam. És akkor megyek az atyához, és atya, már most 2 hónapja imádkozom, és nem jön onnan semmi. Semmi nem jön. Utoljára, amikor jött, akkor az volt, mikor beteg voltam, és na, akkor volt valami kis Isten tapasztalatom. Azóta meg semmi. Ez a kép. Na, ez akkor egy milyen Isten? Ha én papírból tudom, a gyógytornász Isten. Tehát, hogy néha megy, néha nem, néha kicsit, akkor elmegyek, ó, Istenem, elszakadt a keresztszallag. És akkor megyek, akkor bemozgatjuk, jó, fekszem, nyüglődök, megint elkezdek imádkozni, hát ez, megtanulok járni, ó, tényleg. És akkor járok, akkor megint, na, megy ez egyedül is, hát tudom, néha nem megy, kicsit most jobban vigyázok már, van élettapasztalatom, de Isten meg sehol. Ez a gyógytornász Isten. Na most, a gyógytornász Istennek is van egy nagyon sajátos változata. Ez az, amikor tudom, hogy nekem nem megy, az Istenre nagy szükségem van, és akkor a papnak is olyan cinkos kacsintás között azt mondom, hogy azért, atya, Isten néha nagyon oké ám, hogy nagyon velem van. Ismerős ez? Mikor valaki azt mondja, hogy azért megérem a pénzem, de az Isten nem tud róla. Nekem erről a helyzetről az alaptapasztalatom az, terézvárosi káplán vagyok, és jött hozzám valaki, és akkor azt mondja, kereszteljük meg a gyerekét. Jó! Ugye hát ezzel kell? Jó! Na de! Milyen alapon? És akkor azt mondja, atya, én nem mondom, hogy jó ember vagyok. Tényleg csináltam csúnya dolgokat. No, pap előtt nem hazudunk, csinálok. És akkor így földerül a tekintete, új föl, és azt mondja, de azért én bejövök ám ide a templomba. Én az Istennel mindig megbeszélem. Én mindig, vele mindig. Most ezért kereszteljük meg a gyerekét. Szép örökség, bátyám. Ezt tudjátok, milyen istenkép? Ez az a furfangos edző, aki ismeri azoknak a gyógyszereknek a listáját, amik még nincsenek a dopping listán.
Az ő neki az megvan, ezt mindig lebeszéli.
Rengetegszer hallottam olyat, hogy emberek óriási gazemberségeket követtek el, és utána ártatlan arcot öltöttek, és azt mondták, hogy de én az Istennel ezt megbeszéltem. Le van rendezve. Le van, megbeszélni, így, szó. Lesz még akkor néhány ilyen istenkép. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Köszönöm.